Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit. A 46. pontnál folytatjuk a katekézist, a katolikus egyház katekizmusának kompendiumából. A következő a kérdésünk, tehát mit nyilatkoztatott ki Jézus Krisztus az Atya misztériumából? Tehát a Szent Háromság tant vesszük tovább. Az Atya misztériumából mi lett kinyilatkoztatva? Jézus Krisztus kinyilatkoztatja nekünk, hogy Isten Atya. Nem csak azért, mert a világ és az ember teremtője, hanem főként azért, mert saját ölén örökké nemzi a fiút, aki az ő igéje, dicsőségének kisugárzása, lényegének képmása. Na, drága testvérek, láthatjuk rögtön, hogy itt aztán elvontságok vannak egymás hegyén hátán. Ne csodálkozzunk rajta, hiszen ez a legeslegelvontabb dogmája a katolikus egyháznak, egyáltalán a kereszténységnek, a Szent Háromság tan, ennél semmi a világon nem elvontabb. Éppen ezért csak is hasonlatukat tudjuk megközelíteni, és akkor is csak megközelítjük, még a mennyek országában is szemléljük, de megérteni, átérteni nem tudjuk, mert a végtelen Isten végtelen mélységét a maga lényegi egységében az ember felfogni nem tudja, kimerítően, átfogan, soha, de soha nem tudja felfogni, csak szemlélni tudja a boldogító istenlátásban, amely az üdvözülteknek megadatik mindörökkön örökké, ezáltal ők maguk is gazdagodnak önmaguk megértésében, mint olyanok, akiket szeret az Atya, mint gyermekeit. Éppen ezért az Atyának a szeretete irántunk, az megalapozza önazonosságunkat, önértékelésünket, mindent. Már itt a Földön is így kéne, hogy legyen. A mennyek országában ez természetesen teljességgel eluralkodik rajtunk, mert ott már nem vagyunk képesek másképpen élni és gondolkodni és szeretni, mint annak megfelelően, hogy teljességgel mindennél nyilvánvalóbban meghatározza gondolatainkat, szellemi látásunkat az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a jelenléte. Az Atya. Tehát azt mondja nekünk ez a paragrafus, vagy ez a pont, hogy nem pusztán azért Atya, mert ő a világot megteremtette, és a világhoz képest valamiképpen mint egy hasonlatot képezve, mint egy Atya viszonyul hozzánk pedig, mint gyermekeihez. Ugye ez már az Ószövetség teljes szigorú monoteista képében is megjelenik, ez az Atya gyermekei kép, hanem azért, mert ő mindörökkön örökké Atya, és akkor itt jönnek szavak, hogy nemzi a fiút. Kimondja a fiút, aki a logosz, tehát ő kimondja az igét. Az ige az ő dicsőségének kisugárzása, lényegének képmása. Látjuk azt, hogy különböző képen, különböző képekkel próbálja megfogni a dogmatika, az egyházatyák nyelvezete, a Szent Háromságnak azt a képét, hármas egységét, egységes hármasságát, amellyel valahogyan közelebb tudunk jutni ehhez az egész képhez. Ezekről beszéltem az elmúlt két alkalommal, próbáltam ezt bemutatni, több-kevesebb sikerrel azt gondolom, de remélem, hogy azért nem volt teljessége gyümölcstelen. Tehát Isten Atya mindenek előtt azért, mert a fiúhoz képest ő mindig az, akitől a fiú van. Hangsúlyozott azonban az, hogy az Atya és a fiú, és persze a Szentlélek viszonyában időről nem beszélhetünk. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy az Atya nemzette a fiút, vagy az Atya nemzi a fiút. Az Atya kimondta a fiút, vagy kimondja a fiút, a logoszt. Egész értelmes valóját, egész szellemi valóját, egész isteni léttartalmát a fiú is épp úgy birtokolja, mint az Atya. Akiben az Atya mint egy kimondja önmagát, anélkül persze, hogy a Szent Háromság ezáltal Szent Kettősség lenne, és kettőjüknek a kapcsolata, az a Szent kapcsolata, ha tetszik, akkor az akarati származás, az Atya akarja a fiút, a fiú akarja az Atyát, mind a ketten kölcsönösen akarják magát, ezt a szeretet kapcsolatot, és ez a Szentlélek, ahogy a teológia ezt próbálja megvilágítani, megközelíteni, ebből a legesleg elvontabb a Szentléleknek a származása lehelés által, mert a puszta akaratnak, megszoktuk, hogy a puszta akarat valamit elér, valamit cselekszik, de az, hogy maga a puszta akarat valamiképpen megszemélyesüljön, erre nincsen képünk. Azt még csak-csak el tudjuk valamiképpen képzelni, hogy az, amit az ember maga önmagáról kimond, emberi szóban jó lehet, soha nem tudja teljességgel kimondani önmagát, mégis valamiképpen tárgyasítja önmagát. És azt mondjuk, hogy hát a Jóisten ki tudja mondani teljességgel önmagát a logoszban, a fiúban, a szóban, az ő isteni szavában. De azt emberileg is nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy valamiképpen az akarati aktus, méghozzá kettő kölcsönös akarati aktusa megszemélyesül. Talán azt lehetne mondani, hogy megint visszatérve az egész alap analógiához, ugye a házastársak viszonyához, hogy a férfi és a nő, amikor egymást kölcsönösen akarja, az a szerelem, az értelmi akarati és érzelmi élmény, ami az egész embernek az élménye az egész mélységében, és arról szól, hogy azt a viszonyt magát akarja, és az a viszony valami olyan objektív dolog, amit mint egy ápolni kell, valahogy így lehet megfogalmazni ezt. De az atya, az a lényeg, hogy egyetlen dologban különbözik a fiútól, egyetlen dologban, és a fiú az atyától. Az atya az, aki logikailag, dogmatikailag a Szent Háromság forrása, nem időben, nem térben, hiszen egyetlen egy Isten van, rajta kívül nincsen más, és minden ennek az egyetlen egy Istennek, egyetlen egy valaminek, a hármas birtoklás, a három valaki birtokolja az egyetlen valamit. Egyetlen Isten, de három személyben, egyetlen Isten, de három személy által birtokolva, az atya, mint aki kimondja, vagy nemzi a fiút, a logoszt, a szót, a fiú, aki ki van mondva, most bocsánatot kérek a magyarságért, de nem tudom, ez a bizonyos dolog, hogy a nyelvi precizitást, vagy szépséget a teológia nem egyszer feláldozta a dogmatikai vagy filozófiai precizitásért. Tehát ezért itt azért engedessék meg ilyen kijelentés, hogy ki van mondva a fiú, aki ki van, éppen most van mondott, éppen most mondatik ki, mert mindörökkön örökké a kimondatottság és a viszontadás dinamikájában van a Szent Háromság, mindent tudva, mindent akarva, mindent birtokolva, éppen ezért a Szent Háromságban nincsen változás, nincsen, azt már előbb beszéltünk, tehát nincsen érzelem, nincs benne érzelmi változás, nincsen benne új ismeret, hanem mindent aktuálisan, külön-külön és együttvéve, minden összefüggésében tud, aktuálisan tud. Nem csak, hogy tudhatja, hogy rágondolok arra, hogy egy meg egy az kettő, vagy kiszámolhatok akármekkora számot szorozva osztva, hogy potenciálisan tudom, bár aktuálisan nem, Isten mindent potenciálisan és aktuálisan is tud. Tehát tudja a potenciákat is, meg minden aktuális az ő számára, ez a lényeg. Tehát minden van, minden az örök jelen az ő számára. És ilyen módon az örök jelenben mondja ki önmagát a fiúban, és ez a önmaga kimondása, amelyből a fiú mint egy megszületik, származik, ezt ezért mondjuk őt atyának. Tehát az ő atyassága, a személyi atyassága a fiúhoz az, ami átadhatatlan, ami az egyetlen különbség az atya és a fiú között, illetve a harmadik a Szentlélek, aki az atyától és a fiútól mint közös alapot képező egyetlen egytől, ahogy a Szentírás mondja, vagy a dogmatika mondja, lehelés által származik. Tehát igen. Tehát így tudjuk ezt most megvilágítani. Éppen ezért Jézus, mivel mindent birtokol, ami az atyáé, az atya dicsőségének a kisugárzása, vagyis ahogy az atya önmagát és egész isteni lényegét igenli, akarja, pontosan ugyanúgy akarja a fiú létét, isteni lényegét, amely ugyanaz az isteni lényeg, de egy másik személy által, amely személy őt igenli, akarja, akihez képest ő atya, és aki hozzá képest fiú. Még valami. Látjuk azt, hogy az atya és a fiú, de igazából minden szó, az evilági tapasztalatra megy vissza. Tehát egy evilági olyan ős tapasztalatra, mint hogy mit jelent atyának és fiúnak lenni. Egy bensőséges, személyes adottság, amit nem az ember talál ki, hanem az ember mindenek előtt legősibb emberi tapasztalatból ismer, tud, belenevelkedett, és éppen ezért ezt a legmélyebb, legmagától értetődőbb valóságot alkalmazzuk a Szent Háromságnak a megvilágítására. Azért fontos ez, hogy lássuk, azért, mert ez egy emberi szó, azért még alkalmazható az Istenre már csak azért is, mert Jézus ezt tette. Tehát a megtestesült Isten ezt adta a szánkba, ezt adta a buksinkba. Tehát éppen ezért azt mondani, hogy de hát azt le lehet írni másképp is. Lehet, biztos, hogy lehet kitalálni valamit, de mi nem ezt kaptuk. Tehát nekünk van egy szent hagyományunk. A szent hagyományunk a megfogalmazásban is szent hagyomány, ami 2000 éve épült ki, és minden újabb megfogalmazás ezt tiszteletben kell, hogy tartsa. Tehát éppen ezért ez a személyes dolog, hogy atya, fiú és Szentlélek közös lehelésüktől, ez nekünk normatív, ennek az emberi megértésének a hátteréből kell kiindulnunk további teológiai értelmezésekre. Nincs más választásunk. Ez a szent hagyomány. Ez a szentírás. Nem tagadhatjuk meg 2000 év miatt, vagy 2000 év után valamiféle 20. századi új teológia miatt nem tagadhatjuk meg az ősiséget, mert elveszítjük a gyökereinket. Elveszítjük a gyökereket. No, tovább menve, igen, tehát még itt van a lényegének képmása, vagyis ugyanazt az isteni lényeget birtokolja a fiú, mint amit az atya neki adott, az az egyetlen egy isteni lényeg, de úgy birtokolja, mint ami kapott, elfogadott isteni lényeg a személyes viszonyban, és nem pedig az adott, az adatot, tehát van az adó és az adott, amit ad. És ez az egész isteni lényeg a fiú személyében, mint adott, mint született, mint kimondott, mint ajándékozott isteni lényeg van jelen, illetve birtokolt a fiú személy által. No, a következő 47. pont. Ki a Szentlélek, akit Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki nekünk? A válasz, a Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye. Isten, aki egy és egyenlő az atyával és a fiúval. Tehát mindenek előtt ezt meg kell állapítani. Az atyával egy lényegű, és minden általa lett, ugye ő a fiú, hiszek Szentlélekben, hiszem a katonai urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Mert ugyanazt az isteni lényeget, mint Szentlélek birtokolja, és a Szentlélek szeretetében birtokolja az atya és a fiú, mint atya, mint fiú, a Szentlélek szeretetében, az egyetlen isteni lényeget. látjuk, hogy sokféleképpen körüljárjuk ezt az egész igazságot, meg kell itt megfogalmazni, és bizonyos, hogy mondjam, mint a sivatagban a cölöpök jelzik, hogy arra menjél, mert a világon semmi más nem jelzi, hogy merre van az út, csak a cölöpök. Ezek is ilyenek, hogy a cölöpöket jó lenne összekötni, de nem tudjuk összekötni, csak körülírjuk ezekkel, vagy körül jelezzük azt az isteni misztériumot ezekkel a meghatározásokkal, szavakkal, fogalmakkal, amik nekünk a kinyilatkoztásból adattak, de nem látjuk tisztán át. Mindenesetre arra elégséges ez, hogy üdvösségünket szolgálja, és hogy az eretnekségektől meg tudjuk védeni önmagunkat. Ezért ez egy elégtelen meghatározás magához az igazsághoz képest, és elégséges meghatározás az üdvösségünkhöz képest. Tehát ez nagyon fontos dolog. Tehát igen, tehát a harmadik személy Isten, aki egy és egyenlő az atyával, hiszen ugyanazt az istenséget birtokolja, az atyától származik, aki kezdet nélküli kezdet. Az egész szent háromságos élet forrása. Tehát valóban az atyától származik, minden őtől származik, a fiú is. A fiútól is származik az örök ajándékozás révén, amelyel az atya adja őt a fiúnak. Tehát itt mindjárt rátérünk egy pillanatra a görögökkel, tehát a keleti egyházakkal való filiokve vitára, hogy ez mit is jelent, erről érdemes egy pár szót váltani itt, vagy pár szót szentelni ennek. Az utolsó mondatot még elolvasom. Az atyától és a megtestesült fiútól küldve a Szentlélek vezeti az egyházat, hogy megismerje a teljes igazságot. No, maradjunk akkor egyelőre a Szent Háromságnál, az egyházról most még ne beszéljünk. Tehát az atyától származik, igen, de az atya mindent átadott a fiúnak. Mindent. Éppen ezért azt is átadta neki, hogy tőle származik a Szentlélek. Tehát a Szentlélek származtatása ősileg, logikai elsődlegességgel az atyától van, de az atya a fiútól is származtatja. Tehát az atya műve, az atya minden átadása az, hogy a fiútól is származik a Szentlélek. És itt jönnek a problémák. No, az, hogy amikor az úgynevezett Nicea konstantinápolyi zsinat, tehát bocsánat, hitvallás, megfogalmazódott valamikor 354-ben, tehát a 325-ös első egyetemes zsinat után, akkor voltak a nagy ariánus viták, eretnekség, borzasztó problémák, megfogalmazási tisztázások történtek. De valahol 354-ben már létezik az, amit ma úgy nevezünk, hogy Nicea konstantinápolyi hitvallás. Níceából indul ki, azt bővíti a hagyomány, és aztán majd a konstantinápolyi, első konstantinápolyi második egyetemes zsinat. Tehát első volt a niceai, második az első konstantinápolyi. Azért első konstantinápolyi, mert lesz belőle, ha jól nem hiszem, talán négy vagy öt konstantinápolyi zsinat van a keresztény ókorban. És tehát az első konstantinápolyi második egyetemes zsinaton 380-ban elfogadják a zsinati atyák ezt a bizonyos Nicea konstantinápolyi hitvallást. Ez az, amit imádkozunk a szentmisében. Úgy is szokták nevezni, hogy a hosszú hitvallás, mert hogy a zsinat után a rövidebb volt a kedvéért, eléggé elterjedt, és hát lehetőség van most rá, hogy az apostoli hitvallást mondják a hívek, és ne a Nicea konstantinápolyi hitvallást. Ugye az apostoli hitvallás az sokkal rövidebb, ősibb is, tegyük hozzá, az apostoli időkre megy vissza, és hát szeretik Éppen ezért ez, amit a rózsafűzér elején mondunk, igen, temetéskor is az apostol hitvallás mondjuk, de visszatérve a Nicea konstantinápolyi hitvallásra, amikor, hát ugye az ősi időben ezt latinul imádkozták, és ebben a hitvallásban van benne a Szentlélek származásáról qui ex patre, aki az atyától, filioque procedit, aki az atyától és a fiútól származik. Filioque, a kve itt az ést jelenti, csak a latin stílusosan a szó végéhez illeszti az ést szót ebben az esetben. Mondhatnánk azt, hogy qui ex patre et filio. De a stílus kedvéért, a dallamosság kedvéért a latin így fejezi ki, qui ex patre et filioque procedit. Na most ez a filioque, ez nem volt benne a Nicea konstantinápolyi hitvallásban. Ez nem volt benne ott a 381-es zsinaton. Később illeszti bele lényegében a nyugati szerzetesi hagyomány, hogy qui ex patre filioque procedit, és nem qui ex patre procedit. Egyszerűen egy teológilag tovább vitt reflexió, gondolat, hogyha az atyától származik, aki mindent átadott a fiúnak, akkor az atya azt is átadta a fiúnak, hogy őtől származik a Szentlélek, vagyis az atyától és a fiútól származik a Szentlélek. Ezt tovább vitték, és bele illesztették ezt a szót, hogy filióka és a fiútól származik a Szentlélek. Igen, ám, de a kelet és nyugat között azt lehet mondani, hogy az első évezredben, különösen a második felében, 7, 8, 9, 10. század óriási lett a politikai szokásbeli ellentét, és ezt nem tudták maradéktalanul kezelni teológilag, egyszerűen ez belefolyt a teológiába. Hogy is mondjam, testvérek, tételezzük fel, tehát a különbözőek a hagyományos kifejezések, lásd, másképpen áldoznak a keleti egyházban, ősidőktől fogva a görög katolikusoknál is, mindig a kenyér és a bor színe alatt, amit a pap egy kis kanálkával beleejt a hívő szájába, a szent vérbe áztatott szent kenyeret, tehát a szent ostját, tehát Krisztus testét. Más a szokás, ugyanaz a hit, de más a szokás. A liturgiájuk lényegében ugyanaz, ugyanaz a hét szentség, de más a külalakja, más az ének, más a nyelv, más a stílus, de a dologú lényege ugyanaz. Na, mi ezt így szépen lerendezzük, mi ezt szépen kifejezzük, de ők még nem tudták. Tehát ott nagyon nagy bajok voltak, és mindezt kihasználja a politikai akarat, hogy szembeállítsa az egyház két felét, a keleti és a nyugati felét, és a végén elérkezik az 1054-es szakadás. 1054-ben politikailag is elszakad a keleti egyház a nyugatitól, ott is rengeteg félreértés, meg hát gyarlósága van, mind keletnek, mind nyugatnak, nem lehet ezt mosogatni, ez van. Istennek legyen hála, ez a kölcsönös kiközösítés, ami ott történt, ez a hatodik Pál és a konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen visszavonták, de ezzel még nem jött létre aktuálisan, gyakorlatban az egység a keleti és a nyugati egyház között. És egy keleti egyház ezt a bizonyos kifejezést, hogy filioque, az atyától és a fiútól származik a Szentlélek, ezt megtagadta. Megtagadta, mondaná, hogy ez nincs benne a zsinatban, ez így nem jó, ez így nem így van, minden az atyától származik, és nem tudtak tovább lépni ebből. Hangsúlyozott, hogy a teológia legmesszebb menőkig alátámasztja, és kifejti a keleti teológia is, hogy hogyan kell ezt értelmezni, hogy az atyától és a fiútól származik, de ez, hát tessék, azt lássuk meg, hogy nem mindig a teológia győzedelmeskedik. Tehát, vagy nagyon hosszú távon győzedelmeskedik a tiszta belátás. Emberi világban él az Anyaszentegyház, emberek által, emberi gyarlóságok által pártosságok vannak, új eszmék, új örök eszmék születnek, ezekkel lehet mentegetni a helyzetet. Mindenesetre, csak ezt meg akartam jelezni, elmondani ezt, hogy ez a bizonyos filioque, az atyától és a fiútól származik a Szentlélek, ez egy mai napig fennálló probléma a keletiekkel, teológiai probléma. Sokat tárgyalnak, ökumenikus tárgyalások, biztos, hogy nagyon sok teológusuk, őnekik is ezt belátja, teljesen így van, de egy dolog belátni a legnagyobb koponyák által, és egy másik dolog az egész egyházi életet szinkronba hozni a katolicitással a keleti oldalon. Tehát itt rengeteg más oldala is van annak, hogy na, akkor most egyesülünk, elfogadjuk a pápát, mint aki első és a legfőbb joghatósággal rendelkezik, hát nem könnyű. Ha rengeteg minden is jár azzal együtt, akkor el kéne fogadniuk az összes további zsinatot, ami történt a 8. században volt még egy második níciai zsinat, és az összes többit már nem fogadják, sőt, azt se fogadják el. Csak az első, a 7. századi zsinatig fogadják el a zsinatokat, a többit nem, és a többi dogmát sem. Még akkor is, hogyha vallják, nem azért vallják, mert dogmatikában a katolikus anyaszentélyház meghatározta, hanem azért vallják, mert rájuk maradt a szent hagyományban. Ami egy újabb bizonyság arra, hogy a katolikus hit az ősi hit. De az elv az nem az, hogy mert az anyaszentélyház tanítóhivatala azt vallja, hanem az, hogy rájuk maradt. A végeredmény lehet, hogy ugyanaz, de amire, ahogy eljutnak oda, az nem ugyanaz. És nekünk azért fontos hangsúlyozni, hogy a tanítóhivatalnak a maradandó tanítása, a dogmatikus tanítása, az a szent hagyományból származóan és Krisztus ígéretéből származóan tévedhetetlen és maradandó, megváltoztathatatlan. Azért fontos ez, mert rengeteg olyan dogma van, meglátás, megfogalmazás, ami enélkül, a kitétel nélkül, hogy a tanítóhivatalnak a sajátos kiváltságára hivatkozunk, nem értelmezhető. Tehát nekünk tartanunk kell a tanítóhivatalnak, a pápai tévedhetetlenségnek és tanítóhivatalnak a legfőbb voltát és normatív jellegét, előíró normatív jellegét. No, én remélem, hogy ez most így elég volt, ha bármi kérdés van, hát őszintén inkább telefonáljanak nekem, aztán megadom a választ. A következő mondat itt a 47. pontban, a következő az atyától és a megtestesült fiútól küldve a Szentlélek vezeti az egyházat, hogy megismerje a teljes igazságot. Tehát Krisztus eljön, tehát a fiú megtestesül, az atya képmása, dicsőségének kisugárzása, a fiú, a logosz, akiben az atya, akinek mindent ad az atya, akiben mindent kimond az atya, és akivel a Szentlélek szeretete köti össze az atyán. Ő megtestesül. Éppen ezért Krisztus az Istenember. Nagyon fontos, nem az emberisten, az Istenember. Ez is egy modern szemléletváltás, hogy Krisztusnak szemléljük az emberségét, és akkor majd kisütjük belőle az istenségét. Nem. Krisztus eljött, és teljesen világosan elmondja már az angyal Szűz Máriának, hogy ő a magasságbeli Istenek fia. Akárhogy is értette ezt Szűz Mária fogalmilag, elégségesen megértette ahhoz, hogy az üdvösség művében ő a megváltónak a társa legyen. Tehát Jézus kezdettől fogva mindenkor az Isten fiának az öntudatával rendelkezik, mert az embersége az istenségében létezik. Tehát ugye ez a személyes egységnek, unió hipostatiká, vagy személyes egységnek a tanítása, tehát Krisztusnak egyetlen egy öntudata van, ő az Isten fia. És emberségében is ez az öntudata van, emberségében is annak tudja magát, mert emberi természete szerint is szemléli az atyát, a vízió beatifika állapotában van, éppen ezért ő minden pillanatban, emberi fejlődésének minden pillanatában, emberi fejlődésének megfelelő szintjén, az emberi tudásának megfelelő szintjén mindig tudatában van annak, hogy ő az Isten fia, ő a második isteni személy, és ezt fejezi ki a Koránok nyelvén, az akkori kultúrában, minden cselekedetében, az Ószövetség tovább értelmezésében, végső értelmének megadásában. Éppen ezért, amikor az emberségét látjuk Krisztusnak, akkor mindig azt kell látni, hogy maga az Isten mutatkozik meg benne. Ezzel nem degraláljuk az emberségét, hanem rámutatunk arra, hogy az embersége személyi volta, azaz Isten, a már fiú Isten személyi volta. Éppen ezért ebből a szempontból kell megközelíteni ezt, hogy az atya, a atyától születik a fiú. A fiú az atyától küldetve eljön, hogy az isteni igazságosságot kiengesztelje. Ezért ő engesztelő áldozatot mutat be, dacára minden ellenkező új teológus véleménynek. Ez a Szentírás kifejezése, ez az Ószövetség teológiai háttere, ez a szentatyáknak, a szent hagyománynak folyamatos, állandó értékelése. Az ember igazságtalan volt, és hogy az igazságosság kiengesztelést nyerjen, az atya igazságossága, ezért elküldte a fiút az atya, és a fiú, mint ember, az egész emberiség nevében, mint ember, valóban ember, engesztelő áldozat mutat be, megdicsőítve az atyát, mi helyettünk az egész emberiség bűnéért. Azt hiszem, hogy múlt héten vagy két héttel ezelőtt volt ez egy gyönyörű idézet János első leveléből, hogyha a bűnt követnénk is el, van szólunk az atyánál, Krisztus, aki az engesztelő áldozat a bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért. Kristálytisztán teológiai világossággal le van írva, kristálytisztán hozzáillesztve a húsvét misztériumához, az utolsó vacsora misztériumához, a szövetségnek a tanításához. Tehát ő az, aki eljön, és mint egy az oldalából, ahogy Ádám oldalából megszületik az egyház, Krisztus oldalából a kereszten, Ádám oldalából megszületik Éva, Istennek teremti, úgy a fiú oldalából, az emberi lett fiú, Jézus Krisztus oldalából megszületik az egyház, hogyan a kereszten a víz és vér folyt ki az oldalából. A keresztség és az eucharisztia jelképe. Hiszen a keresztséggel leszünk az egyház tagjai, és Krisztus teste és vére, az eucharisztia táplál bennünket, hogy ne csak tagjaivá váljunk, hanem maradjunk is benne. Ugye éppen ma a mai evangélium ugyanaz, mint a múlt vasárnapi evangélium volt, ahogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok bennem, mert nélkülem semmit nem tehettek. És persze hozzatok gyümölcsöt, mert ha nem hoztok gyümölcsöt, akkor az atya lemetsz rólam, és a tűzre vet benneteket. Tehát ez így nagyon-nagyon fontos az összképben. Igen, tehát eljött Krisztus, megszületik az egyház, és hogyan születik meg az oldalából, az ő oldalából, a szentségek által, ezért mindig a szentségeket hangsúlyozni kell a katolikus egyházban, bocsánat, itt a katolikus egyház alatt az egyházat értem, mert egyetlen egy egyház van, ami sajátos teljességében a katolikus egyház. Mások is megvannak az egyház bizonyos elemeinek a megmutatkozásai, de ott csak részleges megmutatkozások vannak, és sajnos rengeteg a tagadás. Éppen ezért az nem katolikus, az téves, az részleges igazságok és rengeteg torzítás van benne. Ezért a katolikus egyházról beszélünk mindenkor, amikor az egyházról beszélünk. És elküldi a Szent Lelket, ezért is mondja Jézus az apostoloknak, hogy várják meg a Szentlélek eljövetelét. Akkor majd leszáll rájuk a Szentlélek, erő tölti el őket, és így kezdődik el az egyház élete. Az egyház aktív működése, ahol az apostolok, lényegében János kivételével az összes apostol belehal a misszióba. A legkülönbözőbb halál nemekkel halnak meg. Tehát azt azért is érdemes hangsúlyozni, mert ha valaki azt gondolja, hogy ez egy jó biznisz volt az apostoloknak, ott hagyjuk a hálót, és jól érezzük magunkat valami szekta alapítással, hát az teljesen téved. Ők nem bankbetétet vagy bankbetétet gyűjtöttek maguknak, vagy bankot alapítottak, hanem, ahogy nagyon sok szekta ezt csinálja, vagy szekta vezér, hanem az életüket adták azért, hogy mi itt lehessünk, azért, hogy mi tanulhassunk, imádkozhassunk, és az általuk, tehát Krisztus általuk alapítja az egyházat, és adja tovább számunkra a szentségi rendet, hogy ez valóban ránk maradjon, ezt neki köszönhetjük, Istennek legyen hála. Érettük az apostolokért, az ő művükért, az ő halálig való tanúságtételükért. Tehát elküldte a Szent Lelket, a Szent Lelk vezeti az egyházat, hogy megismerje a teljes igazságot, hiszen a Szent Lelk ugyanaz az isteni lényeget birtokolja, mint az Atya és a Fiú, éppen ezért ugyanaz az isteni lényeget mondja el számunkra, teszi egyre inkább érthetővé, vezetve ezzel bennünket a történelem változó eseményei közepette a mennyek országa felé. Ezért nagyon fontos megmaradni a hagyományban, megmaradni a folyamatosságban, amit 16. Benedek pápa így nevezett, hogy a kontinuitás hermeneutikája, vagyis mindent a folyamatosságban értelmezünk, folyamatossággal, a Szentírással, a Szent Hagyománnyal. Köszönöm a figyelmet, két év múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.